Dear brothers and sisters, teachers and students, I'll be speaking to you on the gifts of prophecy, tongues and interpretation, whatever you wish, either according to the charismatic movement or according to the reformers.
Kedves testvérek, kedves tanárok és diákok, előadásom témája a prófétálás, a nyelveken szólás és a magyarázás ajándéka, akár azoknak abban az értelmében, ahogy az úgynevezett karizmatikusok érték, illetve ahogy annak idején a reformáció korában értelmezték ezeket.
One of the fascinating fields of the study of the Reformation is the office of preaching the word of God in church.
A reformáció kutatás egyik legmegragadóbb területe a gyülekezeti igehirdetés hivatalának a tanulmányozása.
The last article, to my knowledge, published posthumously from the hand of Dr. Nagybana, has the following title in German, Pfarrausbildung und Pfarrnachwuchs in Ungarn im 16. Jahrhundert.
Ismereteim szerint Nagybarna legutolsó, csak halála után megjelent tanulmányának a címe németül így hangzik, Pfarrer Ausbildung und Pfarrer Nachwuchs in Ungarn im 16. Jahrhundert.
It was written originally as a lecture for Cambridge to be read in 1968.
Eredetileg ez egy előadás volt, amelyet 1968. szeptember 24 és 28-a között megrendezésre került Cambridge-i eszmecserére, a Cambridge kolokvájra készítette Nagy Barna.
But when the authorities of Hungary denied the permit for him to travel to Cambridge, the paper was read in his absence.
Amikor a magyar hatóságok megtagadták Nagy Barnától a kiutazást Cambridge-be, a tanulmányt távollétében felolvasták.
I translate the title of that lecture for you, Education of the First and of the Further Generations of Ministers in Hungary in the 16th Century.
Hangozzék el előadásának a címe most magyarul, a 16. századi magyar lelkipásztorok első és további nemzedékeinek oktatása.
The theme of preaching is a very important aspect of the ministry, and it is an interest which I share with this great scholar.
Az igehirdetés szolgálatunknak olyan fontos része, mely iránt a tudós Nagy Barnával együtt közös az érdeklődésünk.
The focus of my own present studies is how the whole body of ministers of the word, which was called the Company of Pastors in Geneva, and their proceedings once a week, which they called Congregation.
Tanulmányom középpontjában az ige szolgáinak testülete áll, amelyet lelkipásztori társaságnak neveztek Genfben, heti összejöveteleiket pedig kongregációnak.
That's a field of research which isn't covered by that article by Professor Notch I mentioned, but that's one awaiting further research. How did the ministers of the Reformed Church in Hungary join together to study the scriptures, did they?
Ez egy olyan kutatási terület, amivel Nagy Barna említett tanulmánya ugyan nem foglalkozik, de amely további feltárást igényel, azaz érdemes lenne utána nézni, hogyan tanulmányozták együtt a Magyar Református Egyház lelkipásztorai a Szentírást. Volt-e egyáltalán ilyen?
And it is in order to stimulate some further research, either by professors or by students, that I present an aspect of my research, which is the exact relation to Calvin, to the 16th century, between preaching and prophecy.
Annak érdekében, hogy ilyen irányú kutatásra ösztönözzem az itt lévőket, akár tanárokat vagy diákokat, a saját kutatásaim egy részét hadd mutassam be, azaz, milyen kapcsolat állt fenn prófétálás és igehirdetés között a 16. században.
But in other words, the relation between the task of preaching and the gifts of the Holy Spirit according to the New Testament.
Másképpen megfogalmazva a témát, az igehirdetés feladata és a lélek ajándékai az Új Szövetségben.
My own next work, my next book will be dedicated to that institution and the contents and the influence of that institution, namely the congregation, the Bible study meetings for ministers.
Következő kiadás előtt álló könyvemet is ennek a témának szenteltem, a kongregációnak, tehát a lelkipásztori bibliaórák bevezetése, tartalma és hatása.
And I would like to know if ever there was in Hungary such a form of joint scripture studies.
Éppen ezért szeretném tudni, hogy gyakorlat volt-e valahol Magyarországon a Szentírás hasonló együttes tanulmányozása lelkipásztorok körében.
I learned that the Hungarians who studied in Wittenberg, they formed together a circus, the Latin term, also used in Geneva for the body of pastors.
Annyit tudok, hogy a Wittenbergben tanuló magyar diákok cőtust alakítottak, és ez volt a történetesen a latin neve a lelkipásztori társaságnak is, a genfi lelkipásztori társaságnak.
And I can prove that during a number of years, the pastors of Geneva had their Bible study on Friday mornings, but after that Bible study, they also held theological disputations in Latin.
Arra is találunk elegendő bizonyítékot, hogy több éven keresztül a genfi lelkipásztorok a péntek délelőtti úgynevezett bibliaórák után latin nyelvű teológiai disputákat is tartottak.
And the Matricula Circus Ungarici testifies that also the Hungarians in Wittenberg held their weekly academic disputations.
A Matricula Circus Ungarici arról tanúskodik, hogy a magyar lelkipásztorok is tartottak hetente ilyen tudományos értekezést Wittenbergben.
And in the early years of that Hungarian circus, none other than Philip Langton himself presided over these disputations.
A kezdeti években pedig nem más, mint Philip Melanchthon elnökölt ezeken a disputákon.
And one of my questions thus is, a form of Bible studies connected to my present topic is not registered around the Hungarians in Wittenberg.
Ugyanakkor az a téma, ami előadásom alapját is adja, tehát ezek a genfi úgynevezett bibliaórák, ehhez hasonlóról még nem találtam feljegyzést, például a wittenbergi magyar diákok esetében.
Okay, now we will focus some more on the Bible studies in Geneva. What were they?
Nézzük meg közelebbről, hogy milyenek voltak ezek a bibliaórák vagy bibliatanulmányozások Genfben.
I quote from the former Italian bishop, Fergerio was his name, who visited Geneva in 1550, and he wrote a report of his impressions, first impressions of that reformed city.
A következőben az egykori itáliai püspöktől, Bergériótól fogok idézni, aki 1550-ben Genfbe látogatott, és írásos beszámolót is készített a városról szerzett benyomásairól.
And he did so in the form of a public letter that was published by Conrad Badius, a printer of the city, whom Fergerio might have met exactly in those biblical studies.
Ezt a beszámolót nyilvános levél formájában készítette el, amelyet Conrad Badius nyomdász adott ki, akivel Vergérió a genfi bibliaórákon találkozhatott.
One of his most jubilant passages concerns his own attendance of the congregation of Bible studies in the church of Saint-Pierre.
Levele egyik részében éppen azon örvendezik, hogy részt vett a kongregációnon, a Szent Péter templomban.
And this description reads as follows.
Következő olvassuk a levelében.
Long quotation. Every week on Fridays a conference is held in our largest church in which all their ministers and many of the people participate.
Idézek tehát Vergériótól. Minden héten péntekenként megbeszélést tartanak a legnagyobb templomban, ahol minden lelkipásztor és még sokan mások is részt vesznek.
Here one of the ministers reads a passage from scripture and expounds it briefly.
Itt egyikőjük felolvas egy szakaszt a Szentírásból, majd röviden magyarázza azt.
Another minister speaks on the matter what to him is according to the Spirit.
Egy másik lelki pásztor is hozzászól a kérdéshez, ahogyan ő érzi, hogy az a lélek szerint való.
Then a third person gives his opinion, a fourth adds some things in his capacity to evaluate this issue.
Majd egy harmadik is elmondja a véleményét, és egy negyedik hozzátesz még néhány dolgot, képességei szerint, hogy nagyobb súlyt adjon a kérdésnek.
And not only the ministers do so, but everyone who has come to listen.
De nem csak a lelkipásztorok teszik ezt, hanem mindenki, aki eljött.
We're still hearing Vergilio describe his experience.
Még mindig Vergiliótól idézünk.
Thus is being followed what St. Paul found in the church of Corinth, and in which he said that when the brothers gathered, every one of them could say what the Spirit revealed to him.
Így folytatja levelét, ezt követi az, amit Pál talált a korintusi gyülekezetben, és amiről azt mondta, hogy amikor az atyafiak összegyűltek, mindenki elmondhatta azt, amit a lélek kinyilatkoztatott neki.
And then he was silent, sat down, and another began to speak. Thus ends my quote of Vergilio.
Majd elhallgatott, leült, és egy másik kezdett el beszélni, eddig az idézet Vergiliótól.
There are several elements worth noting in this impression of such a Bible study meeting.
Ezekről a bibliaórákról szerzett benyomások számos eleme figyelemre méltó lehet számunkra.
One element is the prominence of the ministers of the word and their various contributions.
Egyik ilyen elem a lelkipásztorok kiválósága és hozzászólásaik.
A second element to be noted is the participation of all the other people present, the so-called lay members.
Második fontos elem a laikusok jelenléte vagy részvétele ezeken a bibliaórákon.
But a third element to be noted, and on which I concentrate today, is the clear allusion Vergilio makes to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 14, and to the gift of prophecy.
A harmadik elem pedig az, amire aztán majd az előadásom is összpontosít, ez a következő, Vergilio egyértelmű utalást tesz, vagy egyértelműen utal, hivatkozik Pál korintusiakhoz írt első levele 14. részére, azon belül a profétálás ajándékára.
A question is, of course, did Vergilio, former bishop, present an adequate impression of these Genevan Bible studies?
Felmerül a kérdés, hogy vajon Vergilio püspök jól értelmezte-e a Genf Biblia órán látottakat, az ott történteket.
And therefore I propose now to go into my second paragraph, which goes back to the origin of that institution, and that origin was the Prophezei in Zürich.
Ezért egy kicsit vissza kell mennünk az időben, hogy megnézzük, milyen gyökerei lehettek a genfi bibliaóráknak, ehhez meg kell néznünk az úgynevezett zürichi Prophezei intézményét.
I find this Vergilio's allusion to 1 Corinthians 14 noteworthy, because in Geneva itself this form of Bible study had various names, congregation, conférence des écritures, colloque, but never la prophétie of prophecy.
Azért tartom Vergilio utalását figyelemre méltónak, mert Genfben ezt a fajta biblia tanulmányozást kongregációnak, conference de scripturnak vagy kolok, ha jól lejtem, koloknak nevezték, de sohasem la profétinek.
But still the roots of this Geneva Bible study seem to lie in Zurich, where in the year 1525 the Prophezei was instituted.
Mégis úgy tűnik, hogy a genfi bibliaórák gyökere Zürichben keresendő, ahol 1525-ben megalapították a Prophezeit.
The name of this institution for pastors is clearly derived from 1 Corinthians 14.
Ennek az intézetnek a neve egyértelműen az 1 Korintus 14:29-30-ból ered.
According to Ulrich Zwingli, every preacher has the task of a prophet.
Zwingli szerint minden ige hirdetőnek profétai feladata van.
And he says, knowledge of the biblical languages was necessary to expound and to explain and to apply the scriptures prophetically.
Azt mondja Zwingli, hogy a bibliai nyelvek ismerete szükséges a Szentírás prófétai magyarázatához és alkalmazásához.
Already earlier, before 1525, Zwingli had tried to motivate younger people to study the biblical languages, being Hebrew and Greek.
Már korábban, tehát 1525 előtt is megpróbálta Zwingli rávenni a fiatalokat, hogy tanulják a bibliai nyelveket.
In German or in Schweizer Dutch, the word Offenbarung was always used for preaching.
A németben, az úgynevezett ugye, svájci németben az Offenbarung szót használják az ige hirdetésre.
Even in the third edition of the Zurich translation of the Bible, 1524, the Greek words, the verb prophetia and the substantive prophetia, were translated not as weissagen, weissagung, but throughout 1 Corinthians 14 as propheten, or prophezeien, and prophecy.
A zürichi bibliafordítás harmadik kiadásában, 1524-ben a görög prophetein vagy prophetei a szavakat nem a weissagen vagy weissagung szavakkal fordították, ahogyan azt tette korábban Luther, hanem a propheten vagy prophezei, azaz propheten és profécia szavakkal.
And a marginal note in the Bible explains.
És ahogyan azt egy lapszíli megjegyzés magyarázza a Biblia fordításban.
To prophecy is here not to predict as when a future event is foretold, but to open up and explain the meaning of divine scripture.
A profétálni itt nem azt jelenti, hogy jövendölni, mint amikor egy jövőbeli eseményt megjósolunk, hanem azt, hogy a Szentírás értelmét feltárni és magyarázni.
And by the way, this quotation came literally translated then out of the Annotationes of Erasmus.
Tehát ez a fordítás, ez a lapszíli megjegyzés, ez valószínűleg Erasmustól származik.
And so prophecy, the very biblical Greek word prophecy, became the equivalent of biblical exposition.
Tehát a prófétálás az az írásmagyarázással lett egyenlővé. Az írásmagyarázást jelentette.
And this institution called prophezei gradually evolved into the theological faculty of Zurich.
A prophezei intézményből vagy intézetből pedig fokozatosan kialakult a zürichi teológiai fakultás.
In the very same year, 1525, the first year of the prophezei, Zwingli published an important little book, his Von den Predigtamt.
1525-ben, tehát még ugyanabban az évben, a prophezei első évében, Zwingli kiadta a Von den Predigtamt című művét.
It is written as a public letter, and it answers the question raised by a lay preacher, why should lay people not be permitted to expound the word of God in public?
Nyilvános levélnek írta ezt a művét, melyben egy laikus igehirdetőnek arra a kérdésére válaszol, hogy miért nem megengedett az, hogy laikusok magyarázzák Isten igéjét nyilvánosság előtt.
And people like that say, Jesus himself said that God has hidden his wisdom from the wise and learned and revealed them to little children.
Ezek a laikus igehirdetők a következőképpen érveltek, Jézus maga mondta azt, hogy Isten elrejtette bölcsességét a bölcsek és értelmesek elől, és felfedte a gyermekeknek.
And the Anabaptist even said, did not God give his spirit in the same way to the Germans as he did to the Latin and Greek speaking people of old?
Ja. Tipikus anabaptista kérdés az volt, nem ugyanúgy adta-e lelkét Isten a németeknek, mint a latinul és görögül beszélőknek.
Zwingli's publication Von den Predigtamt clearly declared the establishment of the prophezei as a form of instruction and training for the office of ministry of the word.
Zwinglinek a Fondim Predictant kiadása világos bejelentése volt a Prophezei megalapításának, mint ami az ige szolgáinak oktatását és képzését látta el.
Zwingli began this letter, this booklet, by presenting a whole summary of passages in which prophets or prophecy, especially in the New Testament, are mentioned.
Zwingli azzal kezdi levelét, hogy kigyűjti többnyire az Új Szövetségből azokat az igehelyeket, amelyekben a proféta vagy profétálás szavak találhatók.
And his conclusion on the material is, in the early church prophets had the duty, New Testament prophets, had the duty of expounding Old Testament scripture.
Következő következtetésre jut, az ősegyházban a proféták feladata az volt, hogy megmagyarázzák az ószövetségi írásokat.
So these New Testament prophets must have had the ability to translate biblical Hebrew into spoken Greek in order to be able to expound the texts, the prophecy.
Ezek az újszövetségi proféták tehát minden bizonnyal képesek voltak a bibliai hébert, a beszélt görög nyelvre fordítani, annak érdekében, hogy magyarázhassák a szövegeket, az írásokat.
What a great thing Zwingli added, that so many Jews came to believe in Jesus Christ and were thus present in great numbers to explain the Old Testament scriptures to the heathen nations.
Nagyszerű dolog az, tette hozzá Calvin, hogy olyan sok zsidó jutott hitre Krisztusban, így nagy számban voltak jelen azok, akik az írást magyarázták a pogányoknak.
But he, quote, but he who is not an interpreter or a speaker of the languages should not address the congregation in order to explain the prophecy, but keep silent and speak to God alone.
Azonban, idézett Zwinglitől, aki nem magyarázója vagy beszélője a nyelveknek, annak nem szabad szólnia a gyülekezethez abból a célból, hogy a proféciát megmagyarázza. Az ilyennek hallgatnia kell, és Istenhez kell beszélnie.
So, Zwingli's main statement on the gift of prophecy, combined with the gift of the languages, is the Apostle Paul shows how useful it is for Christians to know the languages with which God's word is written.
Zwingli állítása, megállapítása tehát a profétálásról, illetve a nyelveken szólásról, vagy a magyarázásnak az ajándékáról a következő. Pál apostol megmutatja, mennyire fontos a keresztényeknek ismerniük azokat a nyelveket, amelyeken Isten igéje íródott.
But certainly, since this is not possible to all people, it is good that at least we have in some places teachers who can instruct others in learning the languages.
Mivel azonban ez nem mindenki számára lehetséges, jó az, mondja Zwingli, ha legalább néhány helyen vannak olyan tanítók, akik másokat oktathatnak ezekre a nyelvekre.
He even gives a suggestion in public, let the useless clerics become extinct.
Azt is javasolja még Zwingli, hogy hagyjuk a haszontalan klérust kihalni, kipusztulni.
Let they become extinct so that their wealth can be used to take care of the poor and to teach the languages.
Hogy aztán vagyonukat a szegényekről való gondoskodásra és a nyelvek tanítására használhassuk.
So Hebrew and Greek, those are the tongues given by the Spirit to His church, so that the prophecy of Scripture can be translated and can be expounded in the vernacular languages.
Tehát a héber és a görög az a nyelv, amelyet a Szentlélek adott az egyháznak, hogy az írásokban található proféciákat az anyanyelvre lefordítsák és azon magyarázzák.
I'll skip the next paragraph, which is only on what Calvin found in Strasbourg, a similar institution. And then we come to how did, well, Calvin, but also the other ministers in Geneva, explain 1 Corinthians 14.
Következő kérdésünk az, hogy Calvin és lelkész társai hogyan értelmezték az 1 Korintus 14-et.
When this bishop I quoted earlier made a connection between the Bible studies in Geneva and the passage on prophecy from 1 Corinthians, he must have had some knowledge of this institution as it was established in Zurich.
Amikor a már idézett püspök összefüggést vélt felfedezni a genfi bibliaórák és a profétálásról szóló 1 Korintus 14 között, minden bizonnyal volt némi ismerete erről az intézményről, annak Zürichben Bullinger által alapított formájáról.
Did the Geneva ministers also refer to 1 Corinthians 14 as the origin of the Bible studies?
Vajon a genfi lelkipásztorok is erre a szövegre, az 1 Korintus 14-re hivatkoztak bibliaóráik forrásaként?
That remains to be seen, since the Ordonnance Ecclesiastique mentioned by Bishop Marcus already do not mention 1 Corinthians 14 or even reflect on the wording.
Ennek tisztázása még várat magára, mivel a már említett püspök úr által is említett egyházi rendtartás, genfi egyházi rendtartás egyáltalán nem említi az 1 Korintus 14-et, sőt nem is tükrözi annak megfogalmazását.
Skip again one paragraph. What then was Calvin's understanding of prophecy as one of the New Testament gifts of the Spirit to the church?
Hogyan értelmezte tehát Calvin a prófétálást, mint a Szentlélek egyik újszövetségi ajándékát az egyháznak?
With regard to the foundation of the Bible study meetings, he said it is necessary to include the Reformed view of the gift of tongues.
A bibliaórák megalapításával kapcsolatban szükséges kitérnünk a nyelvek ajándékának reformátori értelmezésére.
Because both the Zurich and the Genevan theologians saw the Pentecost miracle of Acts 2 as the gift of communicating the gospel into existing foreign languages.
Mind a zürichi és a genfi teológusok és lelkipásztorok úgy értették az Abcsel 2 pünkösdi csodáját, mint az evangélium idegen nyelven való közlésének az ajándékát, tehát ott létező, akkor beszélt idegen nyelvekről volt szó szerintük.
And this was then applied to the situation of the church in the 16th century and to the knowledge of the newly discovered biblical languages, Hebrew and Greek.
Ezt aztán alkalmazták a 16. századi egyházi helyzetre, illetve a bibliai héber és görög nyelv újonnan felfedezett ismeretére.
In his biblical commentary of 1546, Calvin did explain 1 Corinthians 14 verses 29-32 without any reference to these Bible studies in Geneva.
1546-os kommentárjában Calvin úgy magyarázza az 1 Korintus 14:29-32-t, hogy közben semmilyen utalást sem tesz a genfi bibliaórákra.
However, he did apply some of the features of the text to the situation of the church of his day.
Ugyanakkor a szöveg egyes vonásait, mondani valóját alkalmazza az egyház akkori helyzetére.
On, for example, verse 27, Calvin remarks, the church can do without tongues and suffer no inconvenience, tongues meaning foreign languages, except where they are helpful for prophesying, as for example Hebrew and Greek today.
A 27. verssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az egyház megvan nyelvek nélkül, idegen nyelvek nélkül, és nem szenved hátrányt, kivéve, ha az hasznos a prófétáláshoz, mint például napjainkban a héber és a görög nyelv.
On verse 29, Calvin said, commenting on Paul limiting the number of people prophesying.
A 29. versről azt mondta Calvin, a prófétálásra alkalmas emberek korlátozott számát magyarázva.
In the discourse going on, the interpreter took the place of the prophet, and so that was the chief way and the more frequent one in which languages were employed.
Beszélgetés során a magyarázó a próféta helyét vette át, vagy a próféta szerepét vette át, így ez volt a legfőbb és leggyakoribb módja a nyelvek alkalmazásának.
Thus, according to Calvin, the interpretation or the translation of language is to us the interpretation of prophecy.
Kámin szerint tehát a nyelv értelmezése vagy fordítása nem más számunkra, mint a profécia értelmezése.
What then was the character of prophecy after the time of the New Testament church?
Mi jellemzi akkor a profétálást az újszövetségi egyház kora után?
Calvin comments, I bracket revelation and prophecy together, put them together between one bracket, and I think that prophesying is the servant of revelation.
Calvintól idézek, ezt mondta, összekapcsolom a kijelentést és a profétálást, szó szerint azt mondja, hogy egy zárójelen belül helyezem el a kijelentést és a profétálást, és úgy vélem, hogy a profétálás a kijelentés szolgálja.
Teaching, however, is associated by Calvin with knowledge. Teaching is the way to pass on knowledge, not revelation.
A tanítást ugyanakkor az ismerettel állítja összefüggésbe, és ezt írja, a tanítás az ismeret átadás módja, és nem a ugye a kijelentés szolgálja.
Then Calvin comes with a definition of prophecy. He says, prophesying does not consist in the simple and bare interpretation of scripture.
Ezt követi Calvin profétálás definíciója. Azt mondja, hogy a profétálás nem a Szentírás egyszerű és puszta értelmezéséből áll,
but prophesying also includes the knowledge of making it apply to the needs of the hour, and that can only be obtained by revelation and by the special influence of God.
Hanem a profétálásnak része annak ismerete is, vagy az az ismeret is, az a tudás is, hogyan alkalmazzuk azt a nehéz időkre, erre pedig csak kijelentés útján és Isten különös hatalma révén tehetünk szert.
So according to Calvin, prophecy today begins as interpretation of scripture.
Calvin szerint tehát a profétálás a Szentírás értelmezéseként indul, vagy értelmezésével kezdődik.
But it rises to the level of New Testament prophecy in the inspired application to the situation of the church.
De csak az egyházi helyzetre történő ihletett alkalmazásban emelkedik az újszövetségi profétálás szintjére.
And only in Calvin's view of a biblical prophecy, the element of predicting future events is an essential part, but that part has reached its fulfillment in the coming of Christ, greatest prophets of God.
Mindemellett természetesen Calvinnak a bibliai profétálásról kialakított felfogása szerint az eljövendő események megjövendőlésének vonása is lényeges elem, tehát mint profétálás. Szerinte azonban ez a vonás elérte beteljesedését Krisztus eljövetelében, aki Isten legnagyobb profétája volt.
And thus Calvin would stress that teachers in their interpretation of scripture should focus on the preservation of sound doctrine, while prophets have the task of applying scripture to the present situation.
Calvin ezek alapján tehát azt hangsúlyozza, hogy a tanítóknak, amikor a Szentírást értelmezik, arra kell összpontosítaniuk, hogy megőrizzék a tiszta tant, miközben a prófétáknak az a feladata, hogy alkalmazzák a Szentírást a jelen helyzetre.
But the fact that the stress is on scripture and the prophecy of scripture may explain why in Geneva the phrase Conférence des Écritures was favored and not la prophétie or prophecy.
Valószínűleg ez a hangsúly szolgál magyarázatul arra, hogy Genfben miért Conférence d'Écriture-nek nevezték ezt a Biblia órát, és nem la prophétie-nek.
My next paragraph is I will cut it very short, but that is on a collection of sermons by Calvin which were presented as prophetic.
Az előadáson következő részében Calvin igehirdetései, vagy illetve igehirdetés gyűjteményéből veszünk néhány példát, amelyek azt illusztrálják, hogy hogyan értette Calvin azt, hogy az igehirdetés az prófétálás.
I quote from this collection of sermons published by the same printer Conrad Bavius, which I mentioned earlier, who edited that letter of Fergerio.
Egy olyan igehirdetés gyűjteményből idézek, amelyet ugyanaz a Conrad Bavius adott ki, aki a Vergilius püspök nyilvános levelét is megjelentette.
Bavius says, he's not a theologian, he's a printer, among the great gifts with which God has adorned his church in all ages, one of the most useful and necessary gifts is prophecy.
Bavius egyben előszóval is ellátta ezt az igehirdetés gyűjteményt, és a következővel kezdi ezt az előszót. A legnagyobb ajándékok között, melyekkel Isten felékesítette az ő egyházát minden időben, az egyik leghasznosabb és legszükségesebb ajándék a prófétálás.
Prophecy, that is to understand well and expound purely to the people of God Holy Scripture, according to its true and simple meaning.
Prófétálás, azaz a Szentírás helyes megértése és tiszta magyarázása, annak igaz és egyszerű értelme szerint Isten népének.
So how to expound scripture and to know how to accommodate it properly to the present times and with regard to the people we are dealing with.
Illetve a prófétálás még annak ismerete vagy képessége, hogy hogyan igazítsuk azt megfelelően a jelenkorhoz és azokra való tekintettel, akikkel dolgunk van, akik hallgatnak.
So, and it is not a theologian speaking, but someone from the church who has his own, well, understanding of what is going on.
Ne felejtsük el, hogy ezt nem egy teológus fogalmazta így meg, hanem egy szorgalmas gyülekezetbe járó, szorgalmas igehirdetést hallgató.
So in the first place, preaching is exposition of scripture. Secondly, accommodation, which is not the same as application.
Első helyen tehát az igehirdetés a Szentírás magyarázása, második helyen pedig igazítás, akkomodáció, ami nem ugyanaz, mint az alkalmazás, applikáció.
Accommodation, the word is adapted to the circumstances of the people and to the present. That's not bent to fit our interest.
Mit is fejez ki ez az akkomodáció? Az ige hozzáillesztődik, adaptálódik az emberek körülményeihez és a jelenhez, de nem hajlik el, hogy érdekeinket szolgálja.
And Calvin himself also applied accommodare to this concept, which to me is great surprise.
Calvin ugyanígy az akkomodáció vagy akkomodálás fogalmát alkalmazza vagy használja erre a helyzetre, ami számomra meglepő.
Because Calvin had taught in Geneva, as quoted above, prophesying also includes the knowledge of making the scriptures apply accommodande scientiam to the needs of the hour, and that can only be obtained by revelation and the special influence of God. Excuse me, I added that line.
Yeah. Calvin azt tanította, hogyan azt már fent is idéztük, hogy a prófétálásnak része ugye az az ismeret is, vagy képesség is, hogy azt alkalmazni tudjuk, jól lehet itt ugye az előbbi idézetben is alkalmazásnak fordítottam, azt alkalmazni tudjuk a jelenlegi problémákra, és itt az accommodandi scientiam kifejezést használja, tehát az akkomodálás képessége vagy tudása.
The publisher and salesman Bavius brings his message home as follows.
A kiadó és kereskedő Bavius a következőképpen foglalja össze mondani valóját.
When we harvest such fruit from the sermons given by our faithful ministers and herdsmen who keep watch over us, we will not hold prophecy in disrespect.
Amikor az igehirdetésekből ilyen gyümölcsöket takarítunk be, melyeket a ránk vigyázó, hűséges szolgák és pásztorok adnak elénk, nem bánunk tiszteletlenül a prófétálással.
we will realize that a more necessary gift would not happen to us.
Észrevesszük majd, hogy ennél szükségesebb ajándék nem eshetik meg velünk.
And this is said by Bart, it's not only of Calvin's sermons in particular, but of all sermons in Geneva in general.
Ezt nem csak kifejezetten Calvin ige hirdetéseiről mondta Bádius, hanem általában az összes genfi ige hirdetőről.
And then Bádius applies his evaluation to his present edition of some sermons.
Bádius aztán a következő értékelést vonatkoztatja jelen kiadására, tehát a prédikációgyűjteményre.
Therefore I have chosen the sermons of our faithful pastor John Calvin on the Ten Commandments of God.
Éppen ezért választottam többek között hűséges lelkipásztorunk Calvin igehirdetéseit a tíz parancsolatról.
And these sermons have been collected in his audience, as also others which he held by the usual scribe, without Calvin taking them to hand since, nor having revised them in any way.
Ezeket az igehirdetéseket hallgatósága körében gyűjtötte össze, mint ahogyan az általa tartott többit is, a szokásos írnok, anélkül, hogy Calvin azóta lejegyezte, vagy bármilyen formában átdolgozta volna azokat.
And I state this, says Bardius, because one could think that Calvin has planed and polished them at home at his leisure in order to show off.
Ezt azért jelentem ki, mert van, aki úgy gondolhatja, hogy azokat Calvin igazítgatta és csiszolgatta otthon szabad idejében, hogy kérkedjen velük.
No, I can assure you that the sermons are such as God provided to pronounce them publicly without any word being added or taken away from it.
Nem, mindenkit biztosíthatok afelől, hogy ezek úgy vannak, ahogyan Isten adta azokat neki nyilvános hirdetésre, anélkül, hogy akár egy szót hozzátettünk, vagy elvettünk volna.
Well, that was a line that was on the title page. Sermons without anything being added or taken away from it.
Ez volt a címlapon, ez volt olvasható, hogy prédikációk hozzátétel és elvétel nélkül.
So that means sermons are being advertised with this biblical line for the authority of Scripture, do not add anything, do not take away anything.
Mondhatnánk azt is, a mai megfogalmazásban, hogy ez volt a reklámszöveg a címlapon, ugye a Szentírás tekintélyével kapcsolatban használatos fogalmakat ültették át tulajdonképpen a Calvin ige hirdetéseire, azokból nem vettek el semmit, és nem adtak hozzá semmit.
Listen how God has said. The sermons are how God has given it to him to pronounce.
Ahogyan Isten adta neki azokat hirdetésre, fogalmazott ugye Bádius.
So a sermon is characterized as an actual gift of God at that point in time to those people.
Az igehirdetés jellemzője tehát az, hogy Isten ajándéka az idő egy pontjában és konkrét embereknek.
Therefore preaching is prophecy because it's a gift of the Spirit, not so much to the preacher as to the church.
A profétálás a lélek ajándéka, mely nem annyira az ige hirdetőnek, mint inkább az egyháznak adatik.
Preaching is prophecy because there the people hear the scriptures being explained and accommodated to the present and to their persons.
Az ige hirdetés profétálás, mert az emberek hallják, amint az írásokat magyarázzák és igazítják, alkalmazzák a jelenhez és az ő személyükhöz.
I come to some kind of an evaluation and then we well, you will finish in about 7 or 8 minutes. The various forms of biblical studies that you can detect in the 16th century all throughout Western Europe, that's as far as my knowledge goes.
A következőkben egyfajta értékeléssel szeretnék előállni, és ez körülbelül még egy olyan 10 percet fog igénybe venni. Tehát a a különböző biblia tanulmányozási formák, amelyek a 16. században léteztek, és én most itt elsősorban a nyugat-európai helyzetről tudok csak beszélni.
All these forms vary between the original prophesying series and the very much later English Puritan prophesying.
Széles skálán mozognak ezek a biblia tanulmányozási formák, az eredeti prophesying-tól egészen a jóval későbbi puritán, úgynevezett profétálásig.
And these are categorized in the literature as primarily either academic or ministerial or democratic.
A szakirodalom ezeket három kategóriába sorolja, következőkbe tudományos, pásztori és demokratikus.
Well, the prophesying series is the best example of the academic form of Bible study intended to be a school for the ministry to the works.
A Zürichi Prophezei Intézet a legjobb példája talán a tudományos biblia tanulmányozásnak, mely intézmény ugye azt vállalta fel, hogy az ige hirdetőket felkészíti a szolgálatra.
And the democratic form, the other side of the spectrum, was advocated in France, and it was aiming at including also the men and women in church, the lay members in this form of Bible study.
A demokratikus formát Franciaországban találjuk meg, amelynek az volt a célja, hogy a laikus tagokat is bevonják a Szentírásról való beszélgetésbe, értekezésbe.
And these Puritan prophesyings I mentioned, these are also an example of the model of democracy.
Az úgynevezett puritán profétálásokat is ebbe a kategóriába sorolhatjuk.
And in between that academic model of Zurich and that democratic model of the Puritans is the, let's say, what's called the ministerial form as in the Geneva Congregation, where only those who were permitted to enter the ministry were there to give their exposition and partake in the debates.
És valahol a kettő között található meg az, amit én így fordítottam, ugye, hogy pásztori forma, de itt tulajdonképpen a hivatalosan elhívott szolgákról van szó, miszerint csak ők vehettek részt ezekben a biblia, tehát csak ők szólalhattak meg ezeken a biblia órákon. Ők magyarázhatták a Szentírás egyes részeit.
And in Geneva, the lay members were only present to listen and now and then raise a question.
Jól lehet, a gyülekezet úgynevezett laikus tagja is részt vehettek ezeken a genfi bibliaórákon, de ők azért voltak ott elsősorban, hogy hallgassanak, és hogy időnként feltegyenek egy-egy kérdést.
So, at the end, my question would be, how can we today, 21st century, understand that for the Genevans, preaching and prophecy seems to be synonyms.
Az a kérdés merül fel tehát, hogy mit kezdjünk azzal, hogyan értelmezzük azt, hogy a genfiek számára a profétálás vagy profécia, tehát az igehirdetés és a profétálás tulajdonképpen szinonimák.
Was it so strange that Calvin, when preaching or when expounding, could easily identify with an Old Testament prophet?
Furcsa-e az, vagy idegen gondolat-e az, hogy amikor Calvin, akár igehirdetőként, vagy szentírás magyarázóként az ószövetségi profétákkal azonosult?
And was it an overestimation of himself that Ulrich Zwingli regarded himself as a prophet?
Vagy Zwingli túl nagyra becsülte saját magát, amikor prófétának tartotta magát?
I think in the first place, scriptures in the original languages and the treasured knowledge, newfound knowledge of Hebrew and Greek, these were regarded as the greatest gifts of God to His church. That's the first thing to understand.
Az első dolog, amit meg kell értenünk, az az, hogy a Szentírás annak ugye eredeti nyelvein és a bibliai nyelvek kincset érő ismerete, ezekről azt tartották, hogy ezek Isten legnagyobb ajándékai az ő egyházának.
Second point, the Holy Spirit was seen as active in the exposition and preaching of scriptures, being the living word of God.
A második dolog, amit meg kell értenünk, hogy a Szentlélekre úgy tekintettek, mint aki cselekvője a Szentírás megértésének és hirdetésének.
Third, when trying to place the Genevan form of Bible studies and characterize them, it's necessary that we take the adjective ministerial and understand it as collegiate or fraternal.
Harmadik dolog, tisztáznunk kell, hogy mit is értettek ezen az úgynevezett, talán megtaláltam most már megfelelő szót, lelkipásztori jellegű bibliatanulmányozáson. Itt elsősorban ugye a munkatársi jelleget, vagy a testvéri jelleget hangsúlyozták ebben.
But to put it in a different way, nobody is a prophet on himself.
Másképpen megfogalmazva, senki sem próféta egyedül, vagy önmagában.
And therefore this appeal to 1 Corinthians 40 and this understanding of 1 Corinthians 40 is essential because it points to the necessity for the evaluation of any prophetic speech.
Ezért volt nagyon hangsúlyos az 1 Korintus 14 megértése, és főleg a 27. verstől a 33. verssel bezáróan annak mondani valója, miszerint a prófétai beszédet szükségképpen értékelni is kell.
And the word of the one prophet is weighed by the others.
Tehát az egyik próféta szavait a többieknek kell értékelniük, megszűrniük.
And that's what these Bible studies were all about.
Erről szóltak ezek a genfi bibliaórák.
In the Bible studies of Geneva, a collegiate responsibility for the office of preaching was felt.
Mondhatnánk azt, hogy a genfi bibliaórákon egyfajta munkatársi felelősség volt a meghatározó az igehirdetés hivatalára nézve.
Because there the ministers, as colleagues, invited each other to participate in the discussion which followed the exposition of scripture led by one of them.
Hiszen a jelenlévő lelkipásztorok, mint munkatársak, megkérték egymást arra, hogy, illetve kérték egymást arra, hogy vegyenek részt a Biblia magyarázás utáni disputákon.
And again I quote for the last time Conrad Barius, salesman, lay member, from his preface to another collection of sermons, the Plusieurs Sermons, in which he himself described the congregation.
Hadd idézzek még egyszer Bádiustól, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy kereskedőről és nyomdászról van szó, nem teológusról, aki egy másik igehirdetés gyűjtemény előszavában a következő képpen jellemzi ezeket a bibliaórákat.
So we end with a description by this printer, while we began by description from an Italian bishop, and that description was printed by Barius. He says, a congregation is a certain assembly in church.
Kezdtük tehát egy magas egyházi tisztségviselő jellemzésével, ugye a Vergilio püspök jellemzésével, és most egy egyszerű nyomdász jellemzését hallgassuk meg. A kongregáción tehát egy egyházi összejövetel.
Certain assembly in church, taking place on one of the weekdays, where each one of the ministers in turn, that means week after week, explains some passage of scripture more by way of lecture than a sermon.
Tehát olyan egyházi jövetel, amelyet hétköznapokon tartanak, és ahol minden lelkipásztor egymást felváltva egy-egy szentírás részt magyaráz, sokkal inkább előadásszerűen, mint igehirdetés formájában.
Within the exposition, if there is one of the other ministers, listen carefully, to whom the Spirit of God has revealed something which contributes to the understanding and the clarification of what has been presented, he is free to speak.
A magyarázat után, ha a lelkipásztorok között van olyan, és itt figyeljünk, tehát ha a lelkipásztorok között van olyan, akinek Isten lelke kijelentett olyas valamit, ami még segítheti a jobb megértést és annak tisztázását, ami eddig elhangzott, az illető szabad a szólásra.
So this line from a printer, from a salesman who wants to sell his books, this line to whom the Spirit of God has revealed something, this line is corroborated by the surviving transcripts of these Bible studies.
What is corroborated?
Corroborated is proven as evidence.
Tehát ez a, ettől az egyszerű kereskedőtől és nyomdásztól, akinek legfőbb érdeke az, hogy minél több könyvet adjon el, ugye ez a sora, hogy akinek Isten lelke kijelentett valamit, ez tulajdonképpen mindegy fajta igazolás erről a bibliaórákról, vagy alátámasztása a bibliaórákról fent maradt iratoknak.
For example, Calvin himself could end one of his own expositions by stating, this is what God has given me to say on this passage.
Ugye Calvinról is tudjuk azt, hogy volt olyan ige magyarázata, ahol a magyarázat végére odaírta azt, hogy ez az, amit Istentől kaptam erről a bibliai részről.
This is what has God has given me to on this passage, said Calvin, in recognition of God's gifts, his own shortcomings, and as an invitation to respond, to share.
Amikor tehát Calvin ezt leírja, hogy ez az, amit Isten adott nekem erről a szakaszról, vagy erről a részről, akkor ezzel a kijelentésével egyben elismeri Isten ajándékait, elismeri a saját hiányosságait, és egyben válaszadásra is hívja az olvasókat vagy hallgatókat.
Last example, when Calvin ended his very last exposition of January 1564.
Még egy utolsó idézet Calvintól, amelyről úgy tudjuk, hogy ez volt a legutolsó ige magyarázata 1564. januárjában.
He said, I know that the matter has not been treated as this well deserves.
Következőket írja, tudom, hogy ezt a kérdést nem úgy kezeltem, vagy nem úgy foglalkoztam vele, ahogyan az megérdemelné.
My brethren, however, to whom God has given his grace, will fill up my shortage for which I ask.
A testvéreim, vagy az atya fiak, azonban, akiknek Isten adta az ő kegyelmét, majd kipótolják az én hiányosságaimat, amire kérem is őket.
So the invitation to speak out in these Bible studies was motivated by la grâce, the grace of God, or the gift as given by God to the other.
Látjuk tehát, hogy a többiek bevonása vagy meghívása egy-egy igéről való beszélgetésre, ez tulajdonképpen a kegyelem, vagy az isteni adomány motiválta.
And this is what I would like to ask from my audience today.
És ezt szeretném kérni a hallgatóságtól most is.